Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Házasság hete múlt nemrégiben, és egy csodálatos rendezvény volt a Református Imaházban, melynek egyik főszervezője, Kohi Pál Eszter, református lelkésznő. Köszöntelek, Eszter, nagy szeretettel.
Én is sok szeretettel köszöntelek, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
4 előadás hangzott el, amelyek nagyon érdekes témájúak voltak. A te témád mi volt, és erről fogunk ma beszélgetni.
Az én témámnak azt a címet adtam, hogy krízis, meg nem is. Egy viszonylag figyelem felhívó cím, és erre próbáltam utalni az előadásom elején is, mert hogy lehet, hogy valakiben ez ilyen különböző érzéseket keltett, hogy egy negatív érzést akár, hogy én bicskát nyitogatok, mert hogy azt mondom, hogy nem krízis a krízise, vagy pedig éppen azt a megnyugvás érzést, hogy akkor nyugodtan degradáljuk le, és akkor ez nem is igazi krízis. De hogy nem ez volt a célom, hanem arra szerettem volna rámutatni, hogy ha még vannak különböző krízisek, vagy kritikus élethelyzetek is az életünkben, hogyha azzal sikerül megküzdenünk, abból egészen szép és jó erőforrás származhat az életünkben.
Hát úgy annyira, hogy én, ha visszatekintek az életemre, a legszörnyűbb szakaszokból tanultam, fejlődtem, épültem a legtöbbet. Szokták mondani, hogy a szörnyű szakaszok építenek bennünket, a jó dolgok meg megnyugtatnak bennünket, tehát mind a kettőnek fontos szerepe van. Na most a te életedben ugye mind a két kislányotok úgymond koraszülötten született, és hogy ez azért nagyon komoly krízist okozott, vagy nem is az életedben, életetekben. Ha jól tudom, ez volt azért a téma, amire épült ez az előadás.
Igen, nyilván ez jött egy személyes tapasztalatból, illetve abból a tapasztalatból, hogy viszonylag sokat mozgok most ebben a babás létkörben, és azt tapasztalom, hogy ez nem csak az én egyedi problémám, hanem nagyon sokakat érint ez a két érzékeny téma, amit hoztam, a koraszülés és a preperinatális veszteség kérdése. És igen, ahogy említetted is, Ági, a mindkét gyermekünk koraszülött lett, koraszülöttként látta meg a napvilágot. Egyébként mi viszonylag a magas szekcióba tartozunk, tehát 36. hétre születtek meg, de hogy 2 kilóval, tehát hogy nem fejlődtek az anya mélyben, és nyilván emiatt egy csomó plusz ellátásban kellett, és kell, hogy részesüljenek a mai napig. És tudom, hogy ez milyen érzés, milyen energiabetételt jelent, mi az, amit jelent ez az anyai szerepre és identitásra, illetve láttam nyilván a férjemen is, hogy ez mit jelent, illetve hogy ez a házasságunkra nézve mit jelent. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez egy fontos téma, és azt éreztem, hogy ennek van létalapja, hogy erről beszéljek.
Talán azok, akiknek nem koraszülött lett a gyermeke, nem is tudják elképzelni, én magam is ezek közé tartozom, de pontosan ismerőseimen, akár rajtad keresztül tudom, valamilyen szinten, hogy ez egy hatalmas nehézséget jelent. Mielőtt egy kicsit ugye coachként is működsz, és ennek a lelki vonatkozásáról beszélsz, egy picit mesélj arról, hogy milyen nehézségekkel jár, amit nyilván nem tudnak elképzelni teljesen azok, akik nincsenek, vagy nem voltak benne.
A mi helyzetünkben úgy alakult, hogy mindkettő baba a sürgősségi császárral született, és igazából csak egy normál, a 36. heti ultrahangra, illetve CTG vizsgálatra mentem, és ezután vették azt észre, hogy valami nem stimmel. Tehát, hogy nyilván van ennek egy ilyen fiziológiai oldala, amikor az diktálja az eszed, a szívet, hogy akkor most azonnal vegyék ki. Teljesen mindegy, hogy hogyan, csak hogy legyen biztonságban. És nyilván ennek van egy csomó lelki oldala, főleg mi az első szülési élménynél éreztük azt, hogy akkor itt most valamire nagyon-nagyon rá kell készülnünk, és valamihez nagyon fel kell nőni. És ahogy az előadásomban is ugye szerepelt, ez az állapot nálunk egy kétszeres krízis időszak volt, mert ugye benne volt a normatív krízis időszak, amikor az egyik szerepből átmentünk a másikba, ugye egy férj és feleségből átmentünk ugye az anya-apa szerepbe, és ott volt az akcidentális krízis helyzete is, ugye, hogy váratlanul történt, nem számítottunk rá, egy traumatikus élmény volt az életünkben, úgyhogy nekünk ezt a kétszeres krízis állapotot meg kellett küzdenünk, majd utána Isten elég biztosan működik, mert még beduplázta ezt, de ott már már egészen ugye más, tehát ott már nyilván fel voltunk készülve valamennyire, meg tudtuk azt, hogy akkor mi is következik.
Mert ez nem mindig jó, mert az ember, ha nagyon nehéz dolgokat él át, és tudja, hogy ismét ebbe a helyzetbe fog kerülni, az nem mindig segít.
Pontosan ugyanezt történt velem is egyébként, ahogy kimondta a doktor úr, hogy akkor most itt sürgőségi császár a második babánál, akkor így elmorzsoltam egy könycseppet, és mondta, hogy ne sírjon, minden rendben lesz, mondom. Doktor úr, az a baj, hogy tudom, hogy mi következik. Tehát, hogy igen, nem biztos, hogy jó, az a jó, hogyha tudjuk, de hogy nyilván megküzdöttük mindkét esetben különböző eszközökhöz kellett nyúlnunk, és különbözőképpen építette személyiségünket, azt gondolom.
Ez azt jelenti, hogy egy koraszülött babánál sokkal több más, egy kicsit avas be bennünket.
Igen, nálunk volt inkubátor élmény is, főleg a Naominál, tehát, hogy én Szegeden szültem a Naomit, és ott picit jobban odafigyelnek szerintem erre az inkubátor létre, vagy tehát ott a Picen egy picit jobban
ugye kezelik a PIC, ezt a
jobban
helyzetet.
Kezelik, ugye a PIC az, ahol a koraszülötteket ellátják, csak ezt próbáltam gyorsan kigondolni. És igen, tehát ott 3 napig kőkeményen inkubátorban volt, és nem is hozták ki nekem. Tehát ugye napi fél órát, hogyha láttam így sok-sok 5 perceken keresztül, tehát hogy őt táplálták rendesen. Talán nem szondázták, én úgy emlékszem, hogy szondára nem került sor. Viszont itt Halason egészen szabadabb rendszer uralkodik, és itt kértem, hogy hadd legyen velem, és ki is adták egyébként, és a 3. éjszaka már én táplálhattam, úgyhogy cumisüvegből, meg tényleg ott mondták, hogy nagyon szigorú etetési rend, mondom, tudom, és akkor, de engedékenyek voltak, megengedték, hogy akkor test közelbe legyen, meg akkor én legyek az elsődleges gondozója, ahogy ez így a nagykönyvben meg van írva.
Innen fogjuk folytatni, Kói Pál Eszter református lelkésznővel beszélgetünk, aki a házasság hete alkalmából tartott előadásán egy nagyon fontos témáról beszélt, amit sokan átélhettek, hogyan működik az átalakulás férj-feleségből apává, anyává, hogyha ez egy ilyen helyzettel nehezített, hogy a babák kora születtek. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem Kohi Pál Eszter, református lelkésznő, aki kócs is egyben, és hát a házasság hete alkalmából néhány héttel ezelőtt egy előadást szervezett, pontosabban 4-et is egyszerre, amelynek egyik előadója te voltál, és ugye a koraszülöttség megélése, a házaspárból anyává, apává alakulásnak, Krízis is, meg nem is címmel tartottál előadást, és ott tartottunk, hogy egy picit meséltél arról, hogy milyen nehézségekkel jár egy koraszülött babának a fogadása, ellátása fizikailag, és egy kicsit mesélj, hogy az előadásodban nyilván előkerült, hogy ez lelkileg hogyan történik, ennek a megélése, átforgatása.
A szülőknél ugye ez egy érzékeny téma lehet, mert hogy van egy ilyen identitás része, vagy egy ilyen szerep része, azt gondolom, hogy valahogy nagyon gyorsan kell átváltani A-ból B-be, és nyilván ez egy folyamat a 9 hónap alatt, amíg nem is véletlen, hogy 9 hónapig van bent egy baba, mert ez valahogy szépen lassan megérik. És amikor valami ennyire így drasztikusan betör az életünkbe, akkor nyilván az van annak egy sok hatása, és hogy kell ahhoz egy idő, hogy ezt feldolgozd, hogy akkor most te anya lettél. És nagyon érdekes szerintem az, hogy amikor én például elmentem feldolgozni ezt a koramentorházba, hogy akkor mi is történt, ott fogalmazta meg szinte minden egyes anyuka, hogy neki kellett legalább 2 vagy 3 nap ahhoz, hogy megértse azt, illetve tisztába tegye azt, hogy akkor ő már nem csak egy feleség, nem csak az anyukájának a lánya, nem csak a testvére valakinek, hanem ő most már egy anya. És ehhez szerintem kell egy mély öntudat, vagy egy ilyen öntudatosság, vagy tudatosság inkább. Kell hozzá egy önismeret, az, hogy rálás arra, hogy akkor most hogyan is jutottam ide, akkor ez most mit jelent így a saját értékeimmel kapcsolatban. És nyilván ez hozzájárul ahhoz is, hogy a szerepemet hogyan értékelem, hogy akkor eddig milyen volt a házasságunk, most milyen lesz a házasságunk, mit okoz ez a kettőnk kapcsolatában, akkor hogyan nézzünk egymásra, tudunk-e úgy nézni a másikra, mint apára vagy anyára. Nagyon sok minden benne van ebben. Azt gondolom, hogy erről nagyon-nagyon fontos beszélni. Nyilván itt most bátorítom a hallgatókat is, nekem abszolút sokat jelentett a sorstársi közösség, de nyilván különböző szakemberekhez is lehet ezzel fordulni.
Említetted azt, hogy koramentorház, ez mit jelent?
A koramentorház egy lánc jelenleg Magyarországon, ha jól tudom, akkor 3 vagy 4 ilyen koramentorház létezik. Az egyik Kecskeméten van, mi a Kecskemétihez tartoztunk, és különböző ilyen küszöb alkalmakat hirdetnek, mi is valahogy úgy jutottunk be, nem is tudom, ringató volt, vagy valami kézműves, nem is tudom már, hogy a Naomival hogyan kerültünk oda be, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy érzékenyek ugye erre a témára, nyilván ugye ez a profiljuk, és rögtön be is hívnak téged arra, hogy akkor ezzel dolgozz ezzel a témával. 2 napig van ez a munka, ez a kőkemény lelki munka, és utána a 3. napon pedig meghívnak arra, hogy válj te is mentorrá. Tehát, hogy te is mentorálhatsz különböző kora anyukákat, és ez egy nagy projekt, azt gondolom.
Megint egy kifejezés, kora anyukák. Ugye itt a koraszülött babáknak, a anyukáinak a segítéséről van szó. Mik azok a specialitások? Én azt gondolom, hogy mondjuk az is magyarázatra szorul, hogy miért nehéz anyává lenni egy feleségből, hiszen én magam is úgy éltem meg, hogy be kell valljam őszintén tragédiaként valahol. Tehát, hogy elvesztettem a szabadságomat, mert hogy se éjjelem, se nappalom, és ugye esténként, mikor végre már nyugovóra tettük a gyereket, arra gondoltam, hogy no, ennek nem lesz soha vége. Tehát, hogy nagyon szép ez kívülről, és nyilván csodálatos dolgok vannak benne, de mikor ezt belülről megéljük, és átalakulunk egyik szerepből a másikba, akkor azért ez nagyon-nagyon krízis. Miben más ez a krízis, illetve ez az átalakulás egy koranyukánál, hogy használjuk ezt a fogalmat?
Abban más szerintem, hogy sokkal hamarabb kezdődik, mint normál esetben.
Tehát igen, nyilván
ez benne van az időben.
Hamarabb.
Igen, és nyilván ez lehet nagyon extrém, hogy a 24. héten, amikor tényleg még gondolatban sincsen, hogy akkor te most anyává kell, hogy válj, de lehet ott pont a küszöb végén, hogy akkor most még ezzel nem foglalkoztam, most inkább a szüléstől félek, és hogy még azt tudom, hogy mi az, hogy anyai szerep. Tehát nyilván van egy ilyen sürgetettségérzés, tehát muszáj valahogy, hogy felkészülnöd arra, amire még nem vagy felkészülve. Tehát van egy ilyen láthatatlan nyomás benned, azt gondolom, hogy meg kell felelned ennek a szerepnek, amire te még nem állsz készen. És szerintem ezt nagyon kevesen látják tisztán, hogy ez a nyomás, ez nem biztos, hogy segít abban, hogy megérkezzen ehhez a történethez. De hogy közben meg... Hogyha pozitív oldalról nézzük, akkor pedig azt kell, hogy mondjam, hogy akármennyire is, mondjuk akárhány nappal később is jön meg az az érzés, akkor is meg fog érkezni. Tehát, hogy teljesen mindegy, akkor is meg fog érkezni 2-3 héttel, vagy 2-3 hónappal hamarabb, mint azt eredetileg tervezted. Tehát ez fantasztikus egyébként szerintem, hogy ez az anyai szerep, ez így hogyan alakul ki egyáltalán, hogy ez most akkor miért be kell kapcsolni ezt a gombot. Tehát nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi az, ami bekapcsolja a látvány, a szag, az nem tudom tényleg, hogy mi lehet az, de hogy...
Mi kapcsolta be, és mikor jött?
Nekem ez a 3 nap kellett. Említettem is, hogy Naomi 3 napig nem volt nagyon velem. Tehát, hogy minket így elég rendesen szeparáltak, és azt gondolom, hogy ez abszolút nem segít azon. Főleg egy korababa, koranya esetében, hogy akkor most beinduljon a kémia, vagy most ezt akkor nagyon szépen fogalmaztam. Tehát muszáj, hogy ott legyen a baba test közelbe, és most szó szerint direkt használtam ezt a szót, hogy test közelbe, mert hogy szerintem ezt engedni kell a kórháznak, hogy ne az inkubátorban legyen, hanem legyen az anyának a mellén, a hasán, a testén, teljesen mindegy. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy kutatások szólnak arról, hogy ez a kenguru módszer, ez a bőr-bőr kontaktus, ugye, amit már szinte így mindenki ismer, de hogy ez 1000-szer hatékonyabb, mint az inkubátor, csak hát ugye nem olyan statikus, mint mondjuk egy gép, de hogy ezért is propagálják ennyire egyébként így a korai fejlesztő, vagy a kora mentorházba akár, vagy a picen, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt megismerje minél több szülő, anyuka, apuka, hogy erre szükség van a korababája szempontjából, illetve a saját lelki fejlődése szempontjából is, mert hát most itt a kötődésről van szó nyilván elsődlegesen az anya-gyermek-baba kötődésen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kohi Pál Eszter, református lelkésszel, kóccsal beszélgetünk. Saját élményekben megérlelődött tapasztalatokról beszél, hogyan válnak anyává, apává. Egy koraszülött baba esetén, két koraszülött baba esetén a párok maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kohi Pál Eszterrel, aki református lelkész és coach, két gyönyörű kislánynak az anyukája, akik mindketten korábban érkeztek a 47-nél, és hogy nemrégiben a házasság hete alkalmából szerveztetek egy előadás sorozatot, melyben ez téma volt, krízis meg nem is. Nyilván ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy a koraszülött babák fogadása, mind mennek át az anyukák, apukák, amit amúgy is átmennének, de hogy ebben a helyzetben gyorsabban, egy kicsit erőltetettebben, de hamarabb túl vannak rajta, vagy hát, mintha ezt fogalmaztad volna meg ebben a témában. Ugye itt említettük többször, hogy coach is vagy, ez mit jelent?
Tavaly kezdtem el a pünkösdi teológián ezt az iskolát. A becsületes neve az, hogy coach is, keresztény szemletű coach és vezetés szak. Tehát ennek van egy keresztény vonulata, aminek abszolút örültem nyilván így a lelkész identitásomból kifolyólag is. De végül is én amúgy a vezető szak miatt mentem oda, arra gondoltam, hogy megtanulom, hogy hogyan kell jól vezetni, és aztán kaptam ajándékba ezt a coach részét is. És itt olyan példaképek tanították nekem azt, hogy hogyan is lehet hatékonyan beszélgetni másokkal, ami abszolút erőforrás az életembe, és kedvet is kaptam egyébként ehhez. Körülbelül egy pár hónapja gyakorlom ezeket a coach beszélgetéseket, szerintem egy fél éve is van most már lassan. Voltak abszolút sikerélmények, visszacsatolták az ügyfeleim, hogy mekkora segítség volt, vagy milyen nagyot dolgoztak benne, és én ilyenkor mindig csak így ámulok, hogy mekkora csodák történnek egy-egy beszélgetésbe, és hogy milyen nagy erő van abban, hogyha a jó kérdéseket kapod meg, azokat a kérdéseket, ami a te kérdésed. Úgyhogy én igyekszem a beszélgetéseim során mindig ezeket az egyedi jó kérdéseket feltenni, ami segített abban, hogy megtaláld a saját megoldásodat, vagy célodat elért. Ebben a témában is volt egy elementáris beszélgetésem. Egy kora anyuka jött el hozzám, aki már egy éve küzd azzal, hogy nem tud megbirkózni a kora babájának a születésével, és körülbelül egy másfél órás beszélgetésünk volt, de hogy egy olyan mély felismerése volt a beszélgetés végére, hogy meg tudta fogalmazni azt a nagyon pici kicsi lépést, hogy mi az, amit meg kell tennie azért, hogy picit jobban fel tudja dolgozni ezt a történést az életében. És akkor már nyilván mondhatjuk azt, hogy ez már nem is akkora krízis, hogyha van megfelelő eszközünk arra, hogy ezt megfogjuk, hogy ezt megszeridítsük az életünkben.
Annyira jó dolog, hogy most ezekről beszélsz. Ugye a rádióban megy egy lelkifröccs sorozat is, és valahogy ott is azt szeretnénk tudatosítani, hogy bár testünk is van, de lelkünk is van, és hogy valahol elsődleges a lélek, és amíg az el van akadva, amíg ő krízisben érzi magát, addig nem fog tudni tovább menni az életünk. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal elképesztően fontos foglalkozni, és hogy Magyarországon azért még gyerekcipőben járunk, hiszen valahogy azt gondoljuk, hogy az gond, hogy drága a tej, és esetleg nem tudjuk kifizetni. Igen, az gond egyébként, de hogy a lelkünk elakadt, és hogy mondjuk akár egy koraszülött baba esetén nem tudunk megbirkózni avval a helyzettel, ami történt, hogy az is egy nagyon komoly gond. Egyébként engem ez érdekelne, hogy szintén, aki nincs benne, nem tudja elképzelni, hogy milyen elakadások lehetnek itt, hogy nem tudom elfogadni, hogy nem tudtam kihordani a 47-ig a babát, vagy ilyesmi?
Igen, ez egy nagyon mintapéldája egyébként annak az életérzésnek, ami mondjuk egy kora anyukára jellemző. Pont nem olyan régen olvastam az egyik ilyen koraszülős csoportba, hogy egy anyuka kiírta, hogy ő egy egyéves korababának az anyukája, akit nagyon szeret, nagyon büszke rá, tényleg a legcsodálatosabb kisgyermek a világon, de hogy most történt egy olyan dolog az életében, hogy a barátnője szült. És 40. hétre, és egészséges baba. És akkor beindult a lelkébe, hogy ő miért nem tudta kihordani, hogy ő csak ennyire képes, hogy ő milyen anya. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jellemző érzés szerintem azoknak az anyukáknak a lelkében, akik nem tudták megoldani, nem tudták feloldani ezt a helyzetet, esetleg valamilyen kompromisszumot kötöttek vele, hogy akkor most így kezet fogtak, hogy jó, hát akkor te ilyen, tehát hogy ez az én életem, de hogy az, hogy elfogadja mélyen a lelkébe, nem is tudom, interpretálja, hogy akkor ez én vagyok, ez az én történetem, na, ahhoz egy picit komolyabb munka kell, azt gondolom, és ehhez kell egyfajta tudatosság, hogy ezzel foglalkoznom kell, és szabad is ezzel foglalkoznom, és kell is.
Most, hogy erről beszélsz, igazából az jutott eszembe, hogy én nekem például kevés tejem volt a szoptatáskor, és hogy én fél évig küzdöttem ezzel a lelkismeret furdalással, hogy nekem miért nincs annyi tejem, hogy a fülén is az folyik ki, és akkor érdekes módon az jutott eszembe, hogy jó, hát a baba se tökéletes, akkor ordít, amikor pont nem akarom. És hogy akkor, ja, jó, hát akkor vice versa. Tehát, hogy én nem vagyok tökéletes, de ő sem, és hogy igazából ez egy tök hülyeség, mert mi az, hogy tökéletes? Nagyon érdekes dolgok ezek, úgy hirtelen átsejlett rajtam, és talán a hallgatókon is, hogy mennyi elvárás jár egy anyassággal, egy szülőszereppel, és valahogy mindig az a hibás elvárásunk, amit a reklámok ordítanak felénk, hogy tökéletesnek kell lenned.
Igen, pont most hallottam egy mondatot, nem ezzel kapcsolatosan, de hogy mindig a tökéletesre törekszünk, de hogy milyen jó lenne, hogyha a reálisra törekednénk, és tényleg ez így van egyébként, hogy lehet, hogy a reális is elég.
Hol találnak meg téged, akik úgy érzik, hogy szívesen vennék a segítségedet?
Nem olyan régen csináltam meg a Facebookon az oldalamat, ezt a coach oldalamat. Ennek a neve az, hogy Lélekmás. Igazából azért ezt a címet adtam neki, mert nyilván ez a tükör másra hajaz, tehát az a kép, amit behív először, és ott nyilván a külsőnkre helyezzük a hangsúlyt, ezt most vagy szeretjük, vagy nem, ez minden embernél máshogy van, de hogy jó az, hogyha a lelkünknek is tartunk egy tükröt, és igazából én abban látom a szerepemet, hogy én nagyon szívesen fogom ezt a tükröt bárkinek, aki csak kéri. Nyilván nem azért, mert hogy én annyira profi lennék ebben, hogy akkor én ilyen fantasztikusan tudok tükröt tartani, hanem tényleg azért, mert én azt tapasztaltam az életemben, hogy számtalanszor nekem is tartja a Szentlélek a tükröt, és hogy ebben tudok formálódni, és jó ebben a tartott tükörben létezni. Úgyhogy egyrészt megtalálható vagyok így a Facebookon, ezen a felületen, de nyilván személyesen is bárki kereshet, nyilván a református gyülekezeten belül is van hozzám kapcsolódás.
Eszter, nagyon köszönjük. Én azt gondolom, hogy mindez, amit elmondtál, egy olyan komoly önismereti, személyiségfejlődési út, amely mondjuk a te esetedben innen indult, a koraszülött babák, és hát nyilván a lelkészi mi voltodon keresztül, de azt gondolom, hogy nagyon biztatom a hallgatókat, hogy ragadják meg ezeket a lehetőségeket, hiszen ahogyan a tükörbe, ha belenézünk, és megfésüljük a hajunkat, vagy rájövünk, hogy ja, hát tiszta maszat a fél arcunk, és lehetőséget kapunk azon változtatni, a Lélekmásban egy kicsit rálelhetünk azokra az elakadásokra és problémákra, amik szomorítanak akár bennünket, akár a családunkat. És köszönöm, hogy ilyen aktív szervezői vagytok a gyülekezetben a pároknak, az ő életüknek, és kívánok nagyon sok sikert az oldalathoz, a coach és segítő munkádhoz.
Köszönöm szépen.
Kohi Pál Eszter református lelkésznővel, coachal beszélgettünk. Ha tehetik, hallgassák meg ismétlésből, illetve nagyon fontos, hogy a református egyházban a házasság hete alkalmából elhangzott előadásokat, szám szerint 4-et meghallgathatják az áldásbékesség.hu Facebook oldalon, visszakereshetik, és javaslom, tegyék is meg, hiszen minden 4 előadás fantasztikus volt, ott is meghallgathatják Eszternek a teljes előadását ebben a témában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.